Isten igéjét olvasom előttetek Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 13-tól 35-ig terjedő versekből. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapoknak és a főemberek halálos ítéletre? És hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírnál, és nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták, és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Három alak. Egy ismeretlen, Kleopás, és Jézus, aki pedig számukra idegen. Azonos úton haladnak, az út nem rövid, 11 kilométer Emmausig, legjobb esetben is 2,5 óra. Egy hosszú beszélgetés. Méghozzá nem is felületes dolgokról, hanem aktuál politikáról, vagy inkább aktuál teológiáról. Nem tudnak róla, de Jézus az, aki kíséri őket az úton. Nem ismerik fel. Én rögtön ennél a pontnál álltam meg, mi az, hogy nem látják. Lehet teológiai érveket mondani arról, hogy miért nem ismerik fel, hogy a feltámadott test esetleg más természetű, vagy menet közben nem az arcát nézték, de valahogy úgy érzem, hogyha amikor erről a történetről gondolkodtam, akkor mindig úgy gondoltam, hogy én biztos felismertem volna, engem nem lehetett volna olyan könnyen átverni. Hiszen én láttam is a torinói leplet, és a híradót is láttam, amikor számítógépes módszerekkel újra modellezték Jézus arcát, és bemutatták. De azért jó, hogyha nem láthatjuk magunkat, és nem gondoljuk azt, hogy jobban látunk, és legfőképp nem gondoljuk azt, hogy jobbak vagyunk, mint azok a tanítványok, mint bármelyik bibliai szereplő. Tágabb vagy szűkebb értelembe vett tanítvány, akit kíséri Jézust. Sokszor úgy érzem, hogy ugyanazt az utat járjuk be, mint ők. És ugyanúgy képtelenek vagyunk felismerni Jézust, mint ők. Mit értek felismerés alatt? Felismerés alatt azt értem, hogy azt a személyes kapcsolatot, azt a hitet, ami jelenben valósul meg. A felismerést értem az alatt, hogy felismerjük Jézus, mint az életünkben, a gyakorlati, mindennapi dolgokban élő és munkálkodó és megtartó szemét. Na ez az, ami gyakran nem megy. Sokan vannak, akik széttárják a kezüket, és azt mondják, én egyszerűen nem tudok hinni. De itt egy útról van szó. A hit felé való eljutásról, a felismerésig való eljutásról. A legmélyebb pontokon talán még így is imádkozunk, hogy kérdezzük, hogyan lépjek kapcsolatba veled, Uram, légy velem. Ez pedig nem csak a vallástalan ember imája lehet, hanem a keresztjéné is ugyanúgy. A különbség csak az, hogy az egyik még nem élte meg ezt a kapcsolatot, a másik pedig talán az élete egy mély pontján újra találkozni szeretne vele, és újra szeretné, hogy újra kénytelen így imádkozni. Ha megfigyeljük az igény szerkezetét, akkor egyértelműen látni fogjuk, hogy Jézus felismerése hogyan születik meg a tanítványokban. Egy úton haladnak, de nem csak térbeli útról van szó, hanem egy lelki útról. A megismerés két aspektusa jelenik itt meg. Ez a két módozat, amiről most beszélni fogok, a Szentírás általi tudatos megismerés, és valamiféle érzelmi megismerésről. Azután pedig a végeredményről, a felismerésnek a jelentőségéről. Jó, ha látjuk a különbséget a megismerés és a felismerés fogalmai között. Tehát először, hogyan ismerjük fel őt a Bibliából? Gondolataink tisztázásához legtöbbször az a legjobb, hogyha összefoglaljuk, hogy mit tudunk eddig, bármilyen tárgyról legyen szó. A tanítványok is összeszedik, hogy mit tudnak Jézusról. És amit összeszednek, hát az elég lelombozó. Igazából arról beszélnek, hogy milyen szomorúak, és hogy Jézus meghalt, és csomó kérdés, és hát eleve vitatkoznak, amikor beszélgetve mennek az úton. És azt a beszámolót, és a beszámolót ezzel zárják, hogy őt azonban nem látta senki. Magyarán senki sem látta őt. Ez a suta bizonyságtétel, ez az, amit a mester végig kell hallgasson, és majdhogy nem ebbe a próba helyzetbe Jézus az, aki helyezi őket. Tehát Jézus megy velük, és felteszi nekik a kérdést, mint hogyha ismeretlen lenne. És így áll elő ez a különleges próba, amivel Jézus felteszi, hogy vajon mit tudnak rólam a tanítványaim? Vajon hogy mondják el? Itt éltem közöttük, és gyógyított, itt élt közöttük Jézus, és tanított, és gyógyított, és mégiscsak a halálának a tényeire, és a szörnyűségére, és a sok-sok dilemmára emlékeznek ezek a tanítványok, és halomnyi kérdés van bennük. Csak ez, ami megmaradt Jézusból. És erre pedig Jézus csak felháborodással tud válaszolni. Ó, ti balgák! És kitör belőle a tényleges és elmondásra érdemes üzenet, hogy ő volt az Ószövetség által megígért messiás. Jézus a személyes kesergésből és az aktuál politikából érdekes, titokzatos sztorikból a teológia felé, a Biblia felé irányítja a figyelmüket. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapos, te pedig sarkát mardosod. Ez 1 Mózes 3.15-ből olvastam. 1 Mózes 22.18. A te utódod által nyer áldást a föld minden népe. Ezt Ábrahám kapja, ezt az ígéretet. 4 Mózes 24.7. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca Izraelből. Ézsaiás 9.6. Uralma növekedésének és a békéjének nem lesz vége. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ezeket az ószövetségi ígéket nem kizárt, hogy Jézus is idézte, amikor beszélt a tanítványokkal. És önmagára vonatkoztatva mondta el, mint messiási proféciát. Jézus inkognitóban, ismeretlenségében akarja megismertetni magát. Most nem tudják, hogy ő kicsoda valójában. Most nem mondhatja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Most úgy kell tanítson, mint ahogy a hívők egymást a Biblia alapján. Úgy tűnik, hogy ezen a ponton a legfontosabb, hogy ő az Ószövetség által legígért messiás. Az előbbi Jobból olvasott igénket nem ünneprontás véget olvastuk fel. Hiszen itt arról olvasunk, hogy mennyi szörnyűség éri Jobot, és mennyi sok rossz dolog történik vele. De vajon miről beszél ez a beteg és kitaszított ember? Végén arról beszél, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a por fölött. És ha ez a bőröm lefoszlik, és testemben látom meg az Istent. Azt mondja, a tudom. Azt mondja, hogy van egy biztos tudása, ami őt minden bizonytagság között megőrzi. Nem hoz történelmi érveket, nem lamentál, nem, igazából nem is vitatkozik voltaképp. Ez a tudása adja neki ezt a biztonságot. És minden szörnyűség közepette, amit megél, és minden mélységben tudja alkalmazni a feltámadás valóságát. Bár ő még nem ismeri úgy Jézust, ahogy mi ismerhetjük. De tudja alkalmazni azt, hogy mit jelent a feltámadás. Azt jelenti itt az ő életében, hogy ezekből a lelki mélységekből is egyszer majd lesz jobb, egyszer majd lesz jobb számára is, és egyszer nem lesz beteg, egyszer meggyógyul. Ugyanakkor nem kizárt, hogy valóban a testi feltámadást is gondolja. Jobb. És azt mondja, hogy az ő megváltója vele van. Ez az ige is Jézusról tanít, és a valódi megváltót akarja közelhozni. Ezért is feladatunk úgy forgatni a Bibliát, mint akiknek ezt a biztos tudást akarják keresni, mint akik a feltámadott megismerésében akarnak elmélyülni. És ezért veszélyes, hogyha elhagyjuk az ige olvasását, hogyha a feledés homályába merül. Mert akkor nem marad más, mint a történelem. Nem marad más, mint azok a tények, mint amiket a tanítványok összeszednek, hogy igenis volt valaki, akit aztán halálra ítéltek, egy Jézus nevű ember, aztán akinek üres volt a sírja. Ezek csak történelmi tények. És mind csak azzal a mély belső kétséggel és a gyötrődéssel hagy minket magunkra, hogy a tudatos dolgok nem vezetnek tovább ennél. Hogyha a történelemnél maradunk, akkor ne is várjunk nagyobb eredményt, mint amit a tanítványok összegeznek, nem látta őt senki. Viszont a valódi megismerés pedig tovább vezet ennél minket. És mint mondtam, Jézus valódi felismerése az, hogy hogyan tudom az életemben én felismerni őt a legapróbb dolgokban. És hogyha bármilyen könyvet, bármilyen irodalmat, honlapokat olvasunk, itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy mérlegeljük, hogy most ez történelmet olvasok, most én egy történelmi műről olvasok, vagy engem ez a feltámadott megismerésében vezet. Vagy mérlegeljük-e, hogy a feltámadott Jézust ismeri az író. Nem azt mondom, hogy tegyük le rögtön a történelmet, hanem azt, hogy mérlegeljünk. Hogy a valódi Jézus megismerését tartja fontosnak a könyvírója, vagy csak a történelmi tények érdeklik az írót. Mert ha történelemnél megállunk, akkor mi sem tudunk majd többet mondani, hogy nem látta őt senki. Ezt akartuk, ez volt a célunk? A kérdések, a problémák kutatása volt a cél? Hogy az élő messiás megismerése az életünkben. Nem a történelem kutatással van gond természetesen, hanem azzal, hogy ha nem tudjuk, hogy éppen mit csinálunk, hogy éppen milyen hatással van ránk az, amit olvasunk. Jézus igazi megismerése tehát mindig a felismerés felé vezet minket. A második megismerés módja az érzelmeink által, az érzelmeinkben való megismerés. Ez már előbb egy érdekes állítás, hiszen nem szoktuk azt mondani, hogy, hogy szívünkkel ismerünk valamit, mert az általában egy tudatos, egy fejben végzett munka. De érzelmek általi megismerésen egy olyan lelki élményt éltek, amit a tanítványok átélnek. Előbb azt mondja nekik Jézus, milyen restati ti szívetek, és amikor száraz igazságokkal hozakodnak elő, akkor ezt kapják, és amikor Jézus eltűnik a szemük elől, akkor ezzel bátorítják egymást. Hát nem hevült el a szívünk, amikor feltárta előttünk az írásokat. De az írás feltárása járulékos hasznot is hordoz, hevül a szívük. És amikor erre emlékeznek, akkor is ezt a fura érzést élik át, és amikor ezt megosztják egymással, akkor is ezt az érzelmi hevülést élik át. Nem arról van szó, hogy most nem olvasásról van szó. Most egyszerűen a bizonyságtétel elejéről van szó például ebben az esetben. De ez is az érzelmi megismerés alá tartozik. Furcsa módon az első ilyen érzelmi, ilyen szívhevülés, amikor Jézus megfeddi őket, és azt mondja, hogy rest a szívetek. Nem éreztük még ezt egy igehirdetés alatt? Vagy egy testvér szavában? Valószínűleg igaza van. Most nem tudnám megmondani, hogy miért, de igaza van. Amikor intuitíven a Szentlélek azt sugallja, hogy ez bizony fontos, ez a dolog valamiért fontos, ekkor érzelmileg is átéljük azt a valóságot, ami Jézus jelenléte felé vezet. Talán a tinédzserek emlékei között, vagy akárki más emlékei között is van valaki, akinek a jelenlétében egyszerűen váratlanul heves érzelmi reakciónk volt. Hevül a szívünk. És minden szava igaz volt, és minden gondolata szép és jó. Amikor valakinek a bűvkörébe kerülünk. Erről az erős érzelmi fellángolásról beszélnek a tanítványok. Ez az a sejtés, amit nem tudunk többel alátámasztani, mint hogy igaz kell legyen. Ez az, amikor túllépünk a tudható dolgokon. Amikor bátorságot kapunk arra, hogy a szépen felépített, logikus felépítményünkből kilépjünk, és engedjünk a sejtésünknek. Mi is szabadunk vagyunk arra, hogy engedjünk a sejtésünknek, és engedjük magunkat hinni. Hevül-e a szívünk, ha azt mondom a történelem alapján, hogy nincs meg a holttest, hogy azt állította magáról, hogy feltámad. Ha azt mondom, hogy több mint 500 embernek jelent meg, ezt apostolok cselekedetei alapján mondom. Ezek után pedig a kereszténység hamarosan felvirágzik. Akkor hevül-e a szívünk? Akkor menjük-e betenni az utolsó képkockát? Jézus Krisztus feltámadt. Vagy még inkább engedjük-e, hogy érezzünk valamit Jézus iránt? Most végképp nem szeretnék a szeretetről bővebben beszélni, de ugyancsak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a hitben és az Isten kapcsolatban megélt érzelmi szabadság is a szív hevüléséhez tartozik. Vannak benne mélységek és magasságok is. Az első az, hogy Jézus megfeddi a tanítványokat. Rest a szívetek. Egyszer lent, és később hevülve hallgatják, aztán fent. Ez a fent az az érzelem, amit a tanítványok megosztanak egymással. És egymást kérdezgetik. Téged is megérintettedek a szavai? Te is bele remegtél? Ez pedig a feltámadás valóságának a jele. Van velünk, és van velük egy utitás, aki nem csak hogy megmagyarázza, hanem nem csak úgy elmondja az igét, hanem egyenesen a mi saját élethelyzetünkben alkalmazza a hallott szavakat. Ez azt jelenti, hogy velünk van, ott az úton, velem, és nem a lelkésszel van feltétlenül és a templomban, hanem az életemben ő az, aki a legapróbb részletekig kibontja a Biblia üzenetét. Amikor egyedül olvasom, akkor is, és amikor a templomban hallom, akkor is. Egyszerűen érzem. Mi az, amit ezért tehetek? Egyedül annyi, hogy nem zárkózom el. Egyedül az, hogy nem függetlenítem az eszem és a szívem, és ha érzem, hogy igaz, akkor nem korrigálom, hanem inkább gondolkodom rajta, és forgatom magamban. Nem zárom el az érzelmeim. Amikor a prédikációkat hallgatom itt vagy máshol, hétről hétre, akkor, nem bíráskodom, nem bírálom, hogy ez jó, ez rossz, ezt elfogadom, azt nem, hanem hagyom, hogy érezzem azt, amikor egy igazság átjár, és amikor munkálkodni kezd bennem Isten igéje. Azt, amikor énekelve dicsőítjük Istent, akkor is engedem el, hogy hevüljön a szívem. Ez az, amikor érzelmileg ismerem meg Jézust. Nem arról beszélek, hogy érzelmeskedünk, hanem arról, hogy a feltámadt Jézus felismerése felé vezetnek minket ezek az érzelmeink. Ekkor sem szabad elzárkóznunk, és eddig tehát a felismerés kettős voltáról beszéltem. Beszéltem a tudható, a Biblia általi megismerésről, és az érzelmeink általi megismerésről. És ez a kettő nagyon is összefonódva működik, és nem akarom elválasztani őket, de külön kellett beszélni róla. És a felismerés felé vezet mindkettő. És az eddigi dolgok bármilyen fontosak is voltak, mégis mindezt tehetjük, és eltehetjük a vallásosság emblémája alá, és azt mondhatjuk, hogy mindez csak vallás. De a felismerés még mélyebb eseményt akar. Jézus felismerése túlmutat a vallásos viselkedésen. Ez a legizgalmasabb része történetnek. Ezt olvassuk, amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Az olvasó végig arra vár, hogy mikor jönnek rá, akár csak egy filmben. Ismerjék fel, lássák már meg, nem jönnek rá. És amikor meglátják, akkor eltűnik. Tiszta csalódás. Hihetetlen jól megírt jelenet, de nem csak jelenet, hanem felismerés is. Hanem a felismerés természetét hordozó történet és üzenet jelenik benne. Valamiért Jézus pont a felismerést követő pillanatban tűnik el. És a tanítványok sem a technikai részleteken aggódnak, hogy ez hogy történt, hanem egyszerűen örvendeznek és viszik a hírt. Az eddigi út a megismerés a Biblia által és a szívfevülése ezt a pillanatot készítette elő. Azt, hogy végre meglássák, hogy ő feltámadt, hogy ő él. És már ennek a látványnak a pillanatnyi ténye és elegendő ahhoz, hogy hírértékű legyen, és hogy meggyőződésé váljon. Mi is hányszor mondtuk már azt, hogy bárcsak látnám őt. Mi is hányszor irigyeltük a tanítványokat, hogy ők test szerint ismerhették. Azonban Pál apostol ezt mondja, hogy már nem test szerint ismerjük őt. Tehát minden fizikaiba kapaszkodás fölösleges. Minden ténygyűjtés hiába való, és minden történelmi érv végső soron üres. Minden szívhevülés csak rajongás. De aki a feltámadottal találkozott, annak már nem kell több bizonyíték. Aki felismerte Krisztus az ő életében, egyszer, egyértelműen, mint az ő személyes megváltóját, aki egyszer szívébe zárta, mint azt a Jézust, aki az ő bűneiért halt meg a kereszten, annak pont elég volt ez a felismerés ahhoz, hogy tudhassa, hogy vele van. És hogyha éreztem ezt valaha, akkor talán visszavágyunk ebbe a felismerés állapotába. És lehet, hogy először vágyunk ebbe a felismerés állapotába. De ez a felismerés, ez, amit alá tud támasztani minden megismerésünk, tudatos vagy lelki. Sokszor úgy emlékezünk, hogy valamikor átéltük ezt a vallásos dolgot, de most már nem olyan. Lehet, hogy az előbbi kettővel kéne tenni valamit. A prédikáció elején említettem a vallásos és a vallástalan ember imáját, és Isten jelenlétének vágyát. Sokszor imádkozunk azért, hogy legyen velünk, hogy kísérje minket ő, és arra jutottam, hogy ez a kérés, bár helytelennek tűnik, hiszen velünk van, mégis szükséges. Kérjük, hogy legyen közöttünk, hogy legyen egy gyülekezeti alkalommal velünk, kérjük, hogy legyen itt, legyen velünk, Nem fölösleges ez. Nem értelmetlen, és csak a... Szerintem nem értelmetlen, mert a saját hitetlenségünkkel szembesülünk ekkor, és a saját hitetlenségünket visszük oda elé, hogy bár nem látlak, de szeretném, ha tudnám, hogy itt vagy. És a Biblia kisegít. Veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Miért kell mégis hívjuk? Azért, hogy a saját szemünk megnyílását elősegítsük, hogy egymás szemét nyitogassuk, hogy így segítsük egymást ebben a felismerésben. Ezért hívjuk és kérjük ezzel az imádsággal Jézust, hogy érezhessük, hogy velünk van. Legyünk készek felismerni őt. És akkor a mi életünk lesz a feltámadásának újabb bizonyítéka. És többek között ezért vagyunk a úrvacsori közösségben együtt. Hogy az ő feltámadását ünnepeljük. Hogy az úrvacsorában is kifejezzük, hogy mi az ő teste vagyunk. Hogy mi egyek vagyunk azzal, aki az ő testét és vérét adta értünk. Így lehet velünk, és így ismerhetjük fel őt. Nem csak életünk minden pillanatában, hanem különösen is, amikor az úrvacsorában emlékeztetjük magunkat újból arra, hogy ő velünk van. És emlékeztetjük magunkat és egymást arra, hogy ő feltámadt, és ezzel hevül a szívünk, és ezzel a tudással közelebb kerülünk hozzá. Legyünk olyanok, akik keresztények már, de éppen nem érezzük ezt a jelenlétet, akkor a kenyér megtörése az a pillanat, amiben ő felismerhető, amiben újra megtapasztalható. Nem tudatosan, nem érzelmileg, hanem valóságosan. Lehet, hogy úgy őszít, hogy sok a kétséged. Fogyatkozásod van a megismerésben, vagy fogyatkozásod van az Isten előtti érzelmekben, vagy éppen nem tudod felismerni őt. Mindez végül azt kell mondjam, hogy nem számít. Sokszor titkon azt hiszük, hogy ha eléggé hiszek, akkor velem lesz. Ezt persze nem mondjuk ki, de így gondoljuk. Az Emmausi úton a feltámadott kíséri a tanítványokat, és ugyanez a feltámadott kísér minket is a lelki úton. Ő a legkülönbözőbb körülmények között velünk van, és kíséri tanítványait. Láthatóan, de ismeretlenül, titokzatosan és láthatatlanul is. És amíg haladunk, addig egyre jobban felnyílik a szemünk, és az ismeretlen újításra végül mind ráismerünk. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért, hogy ma is megerősödhettünk abban, hogy te élsz, hogy te uralkodsz, hogy te a gyermekeidet, a hozzád közeledőket megáldod, megajándékozod a bűnbocsánat örömével, megajándékozod a szabadulás örömével, és köszönjük, hogy úgy tudunk mi rólad vallást tenni, hogy valóban a mi megváltunk él. Valóban a mi bűneinkért halt meg a keresztfán. Hogy valóban új életet ajándékozott nekünk már itt a földi életben. És bizonyosak lehetünk afelől, hogy majd az örök életben is. Hálát adunk, hogy reménységet adsz. Hogy van feltámadás, hogy van örök élet, hogy van tovább a halál után. Köszönjük, hogy előttünk jártál ebben is. Köszönjük, hogy hű pásztorunk vagy, és vezetsz bennünket. És köszönjük azt is, hogy ha kételkedünk, ha kétségeink vannak, ha csak azokat látjuk, amik körülvesznek, csak a tények azok, amik meghatározzák a szívünket, a gondolkodásunkat. Te akkor is jössz a te szent lelkeddel. Nyitogatod a mi szívünket. Magyarázod az írásokat. Közel jössz, és szereteteddel veszel körül. Urunk, így kérünk téged, hogy emeld a mi lelkünket, nem csak itt, a templom falain belül, hanem otthonainkba is, hozzád közel. Adj nekünk az életünk útján, minden percben erőt ahhoz, a te szent lelked erejét ahhoz, hogy ne feledjük, te valóban velünk vagy. Te valóban fogod a mi kezünket, te valóban vezetsz bennünket, és nem hagysz bennünket árván. Így kérünk téged, hogy áld meg szeretteinket közel és távolban, áld meg a gyülekezetünket, mindazokat, akik most távol vannak, vagy úton vannak. Könyörgünk a gyülekezetünk életéért, útjáért, mindazokért a feladatokért, amik előttünk állnak, hogy légy kegyelmes, áld meg bennünket. Könyörgünk így a mi református anyaszentegyházunkért. Hozd el a te lelkedet, amely feléleszti bennünket, a tüzet, az első szeretetet. Kérünk így a mi magyar népünkért, áld meg bennünket, és könyörülj rajtunk. És köszönjük, Urunk, hogy te a betegekhez jöttél, így hozzuk eléd mindazokat, akik bármilyen testi, lelki fájdalmak között vannak, vagy a gyászterhét hordozzák, adj nekik vigasztalást, élő reménységet, hogy aki hisz, ha meghal is él. Urunk, így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg az ünnep utolsó délutánját, és légy kegyelmes hozzánk Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen.